Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.
Keményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hagygyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a szél, mely mindig enyhet ad. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a lónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a tutal sok lélek alatt egyszerű, durván összerótladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönöm, hogy összegyűjtöttél most itt minket. Add, hogy töltse el hála mi szívünket, hogy hallhatjuk majd a te igédet, és hallhatjuk arról a prédikációt. Add, hogy legyen nyitott fülünk és szívünk, hogy befogadjuk mindazt, amit tőled hallhatunk. Kérlek, hogy csendesíts el minket. Add, hogy csak a te halk szavadat halljuk. És kérlek azért, Uram, hogy mindazt, amit te a mi szívünkbe beültetsz, azt tudjon kinyílni és termést hozni, hogy ne úgy menjünk haza, hogy lepereg rólunk mindaz, amit te mondtál nekünk, hanem verjen gyökeret a szívünkbe, és tudjunk ezentúl úgy élni, és úgy szolgálni téged, ahogy neked azt tetszik. És ezért kérlek, Uram, hogy küld most ide a te szent lelkedet, áldja meg ezt az alkalmat, az ige hirdetőt és az ige hallgatóit is. Amen. És az ige, amit szeretnék nektek most felolvasni, és amiről a prédikáció szólni fog, az a Zsoltárok könyvéből hangzik, az 57. Zsoltár. A karmesternek. A ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok közt fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem. Dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész a szívem, Istenem! Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszen a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is ezen az ifjúsági Isten tiszteletem. Az énekben elhangzott az, hogy légy az Úr munkása. És nem csak az énekben, hanem a versben is valami olyasmiről hallhattunk, hogy akarom, hitvallás fogalmazódott meg a versben, akarok Isten szolgálatába beállni. Akarom, hogy Isten használhasson engem. Nem kívánok hatalmas nagy dicsőséget magamnak. És keresztény emberek szívében természetesen ott van ez, hogy igen, én akarom odaszánni magam Istennek engedelmes áldozatul. De sokszor valami meggátol minket ebben. Egyszer az egyik keresztény ember azt mondta, hogy olyan jó keresztény lennék, hogyha nem lennének más emberek körülöttem. Olyan tökéletes lenne Istennel a kapcsolatom. Azonban vannak körülöttünk is, élnek körülöttünk is emberek, és ezért úgy gondoltuk, hogy a mai alkalommal a nehéz kapcsolatainkról, a nehéz eseteinkről, nehéz kapcsolatainkról lesz szó. Nem biztos, hogy mindenki olyan élet-halál harcon megy keresztül, mint a most elhangzó történetben, amit a Szentírás tár elénk. De az biztos, hogy ha emberekkel kapcsolatban vagyunk, akkor nekünk is kell terheket hordozni, és nekünk is fognak fájdalmat okozni. Sok sebet kaphatunk, és esetleg sebeket is okozhatunk, ami miatt rossz lesz az emberekkel a kapcsolatunk. Szeretném, hogyha Isten ezen az alkalmon segítene, hogy egy gyógyulási folyamat induljon el az életünkben, illetve tudjunk megbocsájtani, hogyha vannak ilyen kapcsolatok az életünkben. A Szentírás tele van nehéz esetekkel, nehéz kapcsolatok feltárásával. A mostani ige is az, Dávid életéről szól. Ahhoz, hogy jobban megértsük, ehhez ismerni kell a történeti előzményeket. Saul volt Izraelnek az első királya. És ez a Saul, ez a király sokszor rosszul volt. Azt mondja a Biblia, hogy megszállta őt egy rossz lélek, egy gonosz lélek, és gyötörte. Valakinek pedig eszébe jutott, hogy van egy pásztorfiú, aki ért a lant pengetéséhez, és elhívják őt, hogy énekeljen, játszon a királynak, hát attól meg tud nyugodni. Dávid volt ez a pásztorfiú, aki kim volt a mezőn, és legeltette az apjának a nyáját. Amikor Dávid megérkezett, ezt olvasva az 1 Sámuel 16-22-23-ban, Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, Dávid apjához. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállt a Sault Istennek ez a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Saul igen megszerette és megkedvelte Dávidot. Sokat kapott ez a Saul Dávidon keresztül, Istentől. Megkönnyebbült, jobban lett, elhagyta ez a rossz lélek. És nem csak Saullal lett jóba Dávid, hanem Saulnak a fiával, Jonatánnal is. Ő lett Jonatánnak a legjobb barátja. Dávidon keresztül mentette meg Isten Saul királyságát, Saul országát, olyan időben, amikor senki nem tudott segíteni. Tudjuk azt, hogy Dávid harcolt Góliáttal. Mély kapcsolat alakult ki Saul és Dávid között. Még a legidősebb lányát is hozzáadta volna Saul Dávidhoz. Mély volt ez a kapcsolat. Azonban tapasztalhatjuk, hogy minél mélyebb egy kapcsolat, annál nagyobb sérüléseket szerezhetünk benne. Egy csatából hazatérve, Saul hallotta, hogy Dávidot sokkal jobban dicsérték az emberek, sokkal jobban ünnepelték, mint őt, ezért féltékeny lett. Ezt olvassuk, erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10 000 tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és rézületbe esett a házában. Mivel Istennek vagyunk a teremtményei, Isten ismer bennünket. Ismeri azt, hogy milyen folyamatok zajlódnak le a lelkünkben, és tudja azt, hogy milyen törvényszerűségek határozzák meg egész életünket is. Ezeket elénk tárja az igében, ezért hasznos olvasnunk a Bibliát, hogy megtudjuk Istennek mi az akarata, és Isten mit tervezett el, hogyan rendezte be ezt a földet. Márpedig az Efézusi levél 4. részében ezt olvassuk. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Helyet adhatunk az életünkben az ördögnek, meg nem bocsájtással. Isten azonban nem várja el azt, hogy képességeink felett teljesítsünk. Tudja jól, hogy hol vannak a mi határaink, hogy mi az, amit még meg tudunk tenni, mi az, amit nem. Éppen ezért ezt mondja, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Tudja Isten azt, hogy hajlamosak vagyunk felindulni hirtelen, hogy az érzelmeink nem mindig csendes, szelíd patakhoz hasonlítanak, hanem néha igenis kitörnek. Nem azt várja el, hogy ne legyen érzelmi kiingásunk, hanem azt, hogy tartsuk kordában az érzelmeinket. A nap ne menjen le a haragunkkal. Láthatjuk, hogy Saul életében lement a nap, nem is egyszer az ő haragjával. Helyet adott az életében az ördögnek. Isten azért óv bennünket, hogy rendben legyen vele is, és embertársainkkal is a kapcsolatunk. A kísértő pedig a szétdobáló azért jön, hogy tönkre tegye Istennel és embertársainkkal a kapcsolatot. És szétnézve láthatjuk azt, hogy öntudatlanul is, de annyi ember csak saját magával foglalkozik, magára gondol, és így mások lelkét folyamatosan vagy karcolgatják, vagy pedig mély sebeket ejtenek. Tönkre lehet tenni a másik iránt érzett szeretetet, bizalmat és tiszteletet, amik egy-egy kapcsolatnak meghatározó építő elemei. Meg lehet sérteni tehát a szeretetet, a bizalmat és a tiszteletet. Nézzük meg először, hogy a szeretetet mikkel lehet megsérteni, a mások iránt érzett szeretetet. Először is kegyetlenséggel. Ha valakit nem érdekel az, hogy a másiknak fájdalmat okoz, akkor kegyetlen, azaz erkölcsileg érzéketlen. Ez általában hatalomvágyból és bosszúvágyból ered. Aztán a szeretetet meg lehet sérteni elutasítással. Hogyha az egyik fél felajánlja a közeledését, a közelségét, hogy felfedi problémáit, szívének indulatait a másik előtt, de a másik félnek erre nincsen szüksége, akkor ezzel meg lehet sérteni a szeretetet. Hiszen nem valamit utasítanak el, hanem engem saját magam utasítanak el, és akkor elkezdem keresni, hogy hol van bennem a hiba, mit csináltam rosszul. Elutasítással is meg lehet sérteni a szeretetet. Aztán hidegséggel, ami jóval tudatosabb már, mint az elutasítás. Hiszen egy kapcsolatban az bír nagyobb hatalommal, vagy nagyobb erővel, aki kevésbé kötelezi el magát a másik mellett. Nem vállalja föl érzéseit, gondolatait, nem nyílik meg. Éppen ezért hideg, de megpróbál minél többet kivenni a kapcsolatból. Ez pedig a hálátlanság. Az egyik fél kivesz mindent a kapcsolatból, amit csak lehet. Magától értetődőnek tartja ezt a kapcsolatot, hogy a másik odafigyel rá, segít vagy meghallgatja. De mások jóságának elfogadása mindig kötelezettséggel jár ránk nézve. Hálátlanság. Aztán a következő, amivel meg lehet sérteni a szeretetet, az az elhanyagolás, amit úgy is fogalmazhatnánk, hogy lassú éhhalál. Itt is magától értetődőnek vesszük, hogy a másik fél szeretettel fordul felénk, és így visszaélünk a türelmével, visszaélünk azzal, hogy olyan sokszor megbocsájt, és így a másik fél fizikai és lelki, érzelmi szükségleteit nem elégítjük ki, elhanyagoljuk. Meg lehet sérteni még a szeretetet irigységgel, amit sokszor a féltékenység szinonimájaként használnak, de igazából nem a szinonimája, nem ugyanazt jelenti. A féltékeny kívánja, ami a másé, kívánja a sikerét, népszerűségét, eredményeit, vagy azt a megtiszteltetést, amit a másik elért. Az irítség ennél sokkal sötétebb és pusztítóbb. Csak akkor elégszik meg az irítség, ha sikerül elpusztítani a másét. Ha már az enyém nem lehet, akkor neki is legyen. Meg lehet tehát sérteni a szeretetet sok mindennel, de vannak a bizalmat sértő és romboló magatartásformák is. Például, hogyha valaki visszaél a bizalmunkkal. Amikor átadjuk szívünk titkait, felfedjük, és utána a háztetőkről kiabálják. Durván megsérül a bizalmunk, sok idő kell, amíg helyre jön. Nem biztos, hogy csak az adott illető felé sérül meg, lehet, hogy másokban sem tudunk hosszú ideig megbízni. Aztán itt van a hűtlenség, azaz, hogyha a kapcsolattal járó kötelezettséget törik meg. Legdurvább a házasságon belüli hűtlenség, amikor a szövetséget megtörték, hiszen azt ígért az egyik fél a másiknak, hogy nem hagyja el, vele marad, de nem csak házassági hűtlenséget lehet elkövetni. Lehet barátságban, munkatársi kapcsolatban is hűtlenséget elkövetni, amikor a másik háta mögött kezdek el rosszat mondani. Megtöröm azt a bizalmi kapcsolatot, hűtlen leszek ahhoz a bizalmi kapcsolathoz. Vagy amikor rólunk kezdenek el, a mi hátunk mögött kezdenek el valós vagy nem valós dolgokat mondani, visszaélnek a bizalmunkkal. A korai morva közösségek életét meghatározó szabály volt az, hogyha valakiről a háta mögött mondtak valamit, akkor az a fél, aki fültanúja volt ennek, oda kellett mennie ahhoz, akinek a háta mögött mondták, és fel kellett tárnia, hogy rólad ezt és ezt mondta az adott illető. Milyen lenne a gyülekezet, a családunk, a környezetünk, hogyha mi is tartanánk magunkat ehhez, visszafogná azt, hogy hűtlenek legyünk másokhoz. Bizalmat megtörheti még az árulás, ami még súlyosabb, mint a hűtlenség, hiszen személyes érdekből ered, személyes hasznot nyer az, aki elárulja a másikat. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy jobban lássuk, hogy a hűtlenség és az árulás között mi a különbség, gondoljunk csak Péter és Júdás történetére. Péter hűtlen volt, hiszen megtagadta Jézust. Júdás viszont elárult, amiből személyes haszna lett, még hogyha csak egy rövid időre, akkor is. A következő, amivel a bizalmat meg lehet törni, amivel akár mi törhetjük meg mások bizalmát, akár a mi bizalmunkat törhetik meg, az az ígéretek be nem tartása. Talán ma a vezető problémák között van, ami aláássa a bizalmat. Igen sok a kibúvó, elvesznek az emberek ígéretei, pedig egy-egy ígéret régen kötelező érvényű volt, amire valaki a szavát adta. Akkor is meg kell tennünk azt, amit elvállaltunk, hogyha sokkal költségesebb, vagy sokkal több kényelmetlenséggel jár, mint amikor gondoltuk, hogy elvállaljuk azt a feladatot. A következő, ami a bizalmat alássa, az a változékony hangulat. Hiszen igényünk az, hogy ki tudjuk számolni nagyjából, hogyha valamit teszünk valakivel, vagy valamit mondunk neki, akkor tudjuk, hogy hogyan fog rá reagálni. Nehéz megbízni abban az emberben, akinek a kedély állapotában nincsen semmi logika. Nem számíthatunk arra, hogy ugyanúgy reagál valamire ma, mint ahogy reagálni fog holnap. Erkölcsi gyengeség. Nehéz megbízni valakiben, ha kételjeink vannak azzal kapcsolatban, hogy képes-e gerincesen viselkedni nyomások, nehézségek, terhek alatt. Önbizalom hiánya, ez a következő. Ezt röviden így foglalhatjuk össze, hogy hogyan bízhatnék meg benned, hogyha te sem bízol meg saját magadban. Olyan sokszor lehet hallani azt, hogy átkozzák az emberek saját magukat. Én ezt nem tudom megtenni, képtelen vagyok rá, gyenge vagyok, én olyan buta, hülye vagyok. Átkozzák az emberek saját magukat. Hatalmas fokú önbizalom hiány látszódik az életükben. Nem bíznak magukban, mert nem tudják, hogy Isten hova helyezte őket. Milyen tisztségbe állította be őket. És a bizalmat sértő, romboló magatartások egyik utolsó magatartása a féltékenység, ami a gyanakvásból sarjad ki, és rivalizálást, keserűséget eredményez egy kapcsolatban. Saul tehát féltékeny lett Dávidra. Helyet adott magának a gonoszban, mert nem tartotta kordában az érzelmeit, nem vitte Isten elé. Amikor az előbb hallott zsoltár megszólal, amikor megszületett, akkor Dávid bújdosott. Barlangban bújdosott Saul elől, hiszen nyilvánvalóvá lett Isten akarata, hogy Saul után Dávid lesz a király. Saul azonban nem tudott lemondani arról, amit Istentől kapott ajándékba. És sajnos megfigyelhető ma is, hogy az emberek jobban ragaszkodnak Isten ajándékaihoz, mint az ajándékozóhoz, magához. Saul Dávid felkutatása közben elpusztította azokat, akik segítettek Dávidnak, illetve a vele tartóknak. Nem nyugodott bele Saul Istennek az akaratába, hogy Isten rendezze el a dolgokat, majd ő besegít Istennek. És mi lett az eredménye, hogy majd ő jobban tudja, mint Isten, és majd ő besegít? Az lett az eredménye, hogy még a papokat is megölte, akikkel Dávid kapcsolatba került. 85 papot mészároltatott le Saul, akik a szertartási ruháikban voltak. És Dávidot is halálra kerestette. A zsoltár bevezetőjében ez áll. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Dávidnak tehát menekülnie kellett, életveszélyben volt. Az egész ország királya, akivel előtte mély kapcsolatban volt, mindent megtett, hogy őt elpusztítsa, hogy ő ne létezzen tovább. Menekülés után mit tesz ez a Dávid? Összeroskad is, sírásban tör ki, öngyilkos lesz, vagy pedig hagyja, hogy végelgyengülésben meghaljon ott a barlang mélyén. Imádkozik ez a derék Isten félő férfi. Így szólal meg, könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Nem csak bűnbánattartás során kérhetjük, hogy Isten könyörüljön rajtunk, hanem bajok között is. Kérhetjük, hogy Isten tekintsen le ránk, kegyelméből könyörüljön rajtunk, mentsen meg minket. És mivel indokolja, hogy Istentől kér segítséget? Azt mondja, mert nálad könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Mi sem tudunk jobb indokot Dávidnál felhozni. Nem tudjuk Isten szívét jobban megindítani. Nem alapozhatunk semmilyen tettünkre, érdemünkre vagy tulajdonságunkra, sem arra, hogy mi mennyit adakoztunk, vagy milyen önmegtartóztató életet éltünk, vagy mennyit imádkoztunk, vagy olvastuk a Bibliát, sem arra, hogy 50-szer elmondjuk a mi atyánkot. Semmi nem ér, semmire nem alapozhatunk, amikor Istentől kérünk, csak arra, amire Dávid, nálad keresek oltalmat. Hiszek benned, Uram. Tudom, hogy Te Úr vagy mindenek fölött. Tudom, hogy Te alkottad az egész világot, és a Te szavadra mindennek engednie kell. Hiszem, hogy Te már akkor is szerettél engem, amikor én még nem is éltem, és már akkor elküldted értem az Úr Jézus Krisztust, hogy meghaljon a bűneimért. Hiszem, hogy nincsen semmi, ami kettőnk közé állhat, ezért nálad keresek oltalmat, Istenem. Tudom, hogy Te tudsz és akarsz segíteni rajtam. Kereshetünk Istennél oltalmat, menedéket. Karácsony előtt, főleg a nagyobb családokban ismerős lehet a nagy ajándék eldugási akció. Biztos tapasztaltátok ti is, hogy a kicsik és nagyok különböző rejtek helyeket keresnek a lakásban, azért, hogy meg ne találják az ajándékot, amit olyan hosszasan keresgéltek, vagy készítettek. Keresnek olyan sötét, nehezen megközelíthető helyet, ahova ritkán járnak, ritkán nyúlnak. Nem csak ajándékokat próbálunk rejtegetni az emberek elől, annyi mindent próbálunk, és nem csak karácsonykor, nem csak szép dolgokat. rossz osztályzatot, kudarc élményt, hibát, hazugságot, kihűlt szeretetet, vágyainkat próbáljuk rejtegetni a környezetünkben élők elől. Próbálunk olyan helyet keresni, olyan helyre eltolni, ahol senki nem veszi észre őket. Próbáljuk eltakarni, átfesteni, vagy tudomást sem venni róla. Dávid azt kéri Istentől, hogy őt rejtse el a szárnyai alá, az ellenségei elől, ahol nem találhatják meg. Olyan csodálatos bizalmat és közelséget fejez ki. Rejts el a te szárnyaid alá. Isten szárnyai alatt kereshetünk mi is oltalmat, hiszen ő hajlandó megvédeni bennünket. És nem kell rejtegetnünk semmit az emberek elől, semmit, ami felesleges, ami szemét, hiszen ő hajlandó megszabadítani, akár a következmények jó részétől is. Dávid hiszi azt, hogy nem csak a barlang tetejéig jut el az imádsága. Így imádkozik, a felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Tudja, hogy Isten meghallgatja, hogy mellé áll, hittel szól, felvázolja nehéz körülményeit, hogy könyörülj rajta, míg elvonul a veszedelem, megvallja, hogy mi a látható világban a környezete, hogy oltalmat keres, de miután feltárja a körülményeit, utána megvallja az Istenbe vetett hitét is. Bár ez is ez vesz körül, én tudom, hogy Istennek mi a terve. Ez van Dávid lelkében. Tudja, hogy őt Isten már felkenette a prófétával, ő lesz a következő király. Ezért nem a látható dolgokra néz, arra, hogy milyen vihartombor körülötte, nem arra néz, hogy az ország királya mindent megmozdít, hogy ő ne éljen, hanem Isten ígéretére, Isten akaratára tekint. Fontos, hogy mi is tudjuk, mit akar Isten velünk tenni, mi az ő terve. Fontos ismernünk azokat az ígéreteket, amiket az ő gyermekeinek feltár. Néha vannak feltételek, amiket be kell tartanunk, és keresztül kell menni rajta, de vannak olyan ígéretei, amikhez nem kapcsolódik feltétel, egyedül rajtunk múlik, hogy elhisszük-e, hogy Isten szeret, és ezt készíti el számunkra. Dávid tehát fölvázolja a körülményeit, az élethelyzetét, és azt is, hogy kiben reménykedik. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll, segítséget küld nekem a mennyből, csúfvá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Láthatjuk, hogy az Isten előtti elcsendesedésben Dávid átadja érzelmei kezelését Istennek. Tudja és meg van győződve, hogy Isten meghallgatja és segít rajta, üldözőit pedig valahogy Isten tudja, hogy csúfvá teszi. De az érzései még feldúltak. Természetes emberi dolog az, hogyha valami megrázó dolog történik velünk, hogyha megsértenek mélyen, akár a szeretetünket, akár a bizalmunkat, bármilyen módon megsértik, akkor felháborodunk, vagy összetörünk, hogyha felindul az érzelmünk. Természetes dolog az. A kérdés csak az, hogy mire koncentrálunk, mire figyelünk oda. Az érzéseinkre, érzelmeinkre, ami körülöttünk zajlódik, vagy pedig arra, amit Isten akar nekünk mondani. Elmondjuk-e, hogy rejts el a te szárnyaid alá, mert szárnyaid alatt keresek oltalmat és menedéket, Uram? Szentesen az egyik fiatal rengeteg konferenciára, különböző szolgálatokba, missziós helyekre elment már, azért, mert az a szívének az imádsága, hogy bárcsak megadná Isten, hogy megtérhetnék. Ez a fiatal nagyon sokat foglalkozott buddhizmussal korábban, ahol megtanították őt arra, hogy magára figyeljen befelé az érzelmeire, és ő nem érzi azt, hogy ő megtért volna, nem érzi azt, hogy őt Isten szeretné. Próbák között, hogyha megsértenek, hogyha összetörnek, mire figyelsz? Az érzéseidre, érzelmeidre? Annak van túlnyomó szerepe? vagy pedig engedett, hogy átjárjon téged Istennek a szeretete? Dávid kétségbe esetten szól a Zsoltár elején, az érzelmei feldúltak, de hogyan folytatódik tovább az imádsága? Megvallja Istenbe vetett hitét, Isten nem hagyja őt cserbe. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lanc és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. A király mindent elkövetett, hogy Dávid halott legyen, mindent megmozgatott. Bújdosásban lévő ember természetes imádsága, ébredj lant és hárfa, hadd keltsem a hajnalt, hadd énekeljek az Úrnak. Amikor csendben kellene lennie meghúzódva a barlangnak az alján, nem arra néz Dávid, ami körülötte tombol, és Isten szárnyai alatt átveszi lassan Isten gondolkozás módját. Tanuljuk meg nézd Dávidtól, hogy jönnek a különböző reformok, vízidíj, az iskolában túlterhelnek, családban megbántanak, elhagynak, pletykálkodnak, becsapnak, tenger tombol, zúg, süvít a szél körülöttünk, mi mégis Isten szárnyai alatt kereshetünk és találunk oltalmat. Így érzelmeink is átformálódnak, hogy könnyebb legyen elviselni terhünket. Ez eddig nagyon-nagyon szép és jól hangzik, ugye? És nem csak szép, hanem igaz is, így van. Isten hajlandó átformálni nem csak a gondolkozásmódunkat, hanem az érzelmeinket is, hogyha engedjük őt. De nem akarom ennyivel lezárni, hiszen ennél sokkal többről van még szó, mert ezzel nem jött még rendbe Dávidnak az élete. Kapott Istentől oltalmat, és megnyugodott Istennél, viszont voltak hatalmas lelki sebei is, aminek a gyógyulásához több kell, nem csak ez a megnyugvás, nem csak ez az oltalom, amit Istennél kap. Kell az is, hogy meg tudjon bocsájtani. És nekünk is, hogyha lelki sebeket, sérüléseket kapunk, hogyha megbántanak, megsértenek, nem csak az kell, hogy Istennél meg tudjunk nyugodni, hanem kell, hogy meg tudjunk bocsájtani. Ami sokkal-sokkal nehezebb, mint így könnyen két mondatban beszélni róla. Mit nem csinált ez a Dávid? Miután Isten megnyugtatta, utána derék Isten félő ember módjára, nem mondta ki könnyebben, hogy semmiség, megbocsájtok ennek a Saulnak, nem tett velem semmit, miközben önmagát marcangolta volna továbbra is belülről. Mit tesznek ilyenkor keresztjének? Vannak olyan fanatikus rajongók, akik elkezdik megvallani a dolgoknak az ellenkezőjét hatalmas hittel. Megvallják azt, hogy köszönöm Uram, hogy nem a látható dolgokra kell néznem, nem dőlök be a sátán hazugságainak, ugyan nem akar engem senki elpusztítani, te megvédesz engem és átformálod a környezetemet. A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a múltat és a környezetünket, hogy milyen események történtek velünk. A megbocsájtás nem is azt jelenti, hogy lelki módon kifejezem, hogy az engemért rosszban minden rendben van, annak nincsen semmilyen következménye a további életemre. A megbocsájtás nem önkínzás, nem arra irányuló próbálkozás, hogy jó színben próbáljam feltüntetni magam, miközben a saját sebeimet nyalogatom. Ugye megfigyelhető bizonyos kegyességi körökben, amikor megkérdezik az illetőtől, hogy hogy van, azt mondják, jobban, mint megérdemelném. Hatalmas önsajnálat és sebek nyalogatása van mögötte. A megbocsájtás nem magunk jó színben való feltüntetése, miközben hatalmas sebeink vannak. A megbocsájtás nem egyenlő a bizalom automatikus helyreállásával. Nem azt jelenti, hogy automatikusan bízni fogok abban, aki megbántott, vagy akár csak elkezdem kedvelni és szeretni őt azzal, hogy kimondom, hogy megbocsájtok. És a megbocsájtás nem is egy esemény, amely során kegyes szavakat ejtünk ki, hogy nem haragszok rá többet. Megbocsájtom, elfelejtem az egészet. Amelyek valami módon felszabadítanák azt, aki megsértett minket, vagy felszabadítanak bennünket. A megbocsájtás szó jelentése héberben eléget, elvisz, elvisel, elhordoz, elengedi a büntetést, szenved, leemel egy súlyos terhet. Görögben pedig az, hogy elhagy, félretesz, eltesz, átad, kárt szenved, vagy elküld magától. Mi következik ebből? Megbocsájtás, leemelni az adósság súlyát, elküldeni, és magamra vállalni, vagy elszenvedni a kárt. Minél rosszabb és minél mélyebb a fájdalom, minél nagyobb a rossz, annál mélyebb a fájdalom a lelkünkben. És minél mélyebb a fájdalom, annál nagyobb a sérülés. Minél mélyebb a sérülés, annál több idő kell, hogy meg tudjunk bocsájtani valakinek. Minél hosszabb a gyógyulás, annál hosszabb időbe telik tehát megbocsájtani. A megbocsájtáshoz vezető út a következő lépésekből áll. Először is meg kell határozni világosan, hogy milyen sérelem ért bennünket. Mielőtt megbocsájtanánk, azelőtt ki kell mondanunk, hogy ki, hol, mikor, mit követett el ellenünk, és annak mi lett a következménye az életünkre nézve. Ismerjük József történetét az Ószövetségből, és tudjuk azt, hogy József nagyon egyszerűen kimondta a testvérei előtt, amikor fölfedte magát, hogy én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Egyszerűen megfogalmazta, hogy milyen sérelem érte őt. Hogyha azért is jó megfogalmazni és kimondani, mert ha kimondjuk, akkor lehet, hogy még durvább az, ami velünk történt, próbáljuk magunkban eltusolni, elnyomni, elfeledni, de hogyha kimondjuk, ha megfogalmazzuk, lehet, hogy rádöbbenünk annak valódi nagyságára, vagy éppen pont az ellenkezője. Hogyha kimondjuk, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ugyan már, emiatt sértődtem meg, hát ez nem is olyan nagy dolog. Jó tehát felmérni, hogy mennyire valós a sérelem, és mennyire mély a sérelem magunkban. Miután világosan meghatároztuk, hogy milyen sérelemért, utána jó rájönnünk és levonnunk azt a következtetést, hogy minden sérelem adóssággal jár. Nagyon egyszerűen és naturalisztikusan fogalmazva, ahol a trágya van, oda gyűlnek a legyek. Hogyha valahol sérelem van, akkor ott adósság is van. Ádám és Éva vétkezett, megsértették Istent, és adósság keletkezett, Istennek követelése lett velük szemben, ezt az adósságot pedig Jézus Krisztus fizette ki kereszthalálával. Aki megsértett, elmondhatjuk, vagy leírhatjuk magunknak, hogy tartozik nekünk azzal, azaz megállapítjuk az adósságunkat, tartozik nekünk azzal, hogy elismerje, tényleg megtörtént ez az esemény, ő tette. Aztán megerősítse, hogy helytelen volt. Ez nem pozitív dolog, ami történt. Bevallja, hogy az ő hibája ez az esemény. Akár szándékosan követte el, akár nem szándékosan, ő volt az, aki a sérelmet okozta. Aztán próbálja helyrehozni, amit lehet, tisztázza mások előtt, akinek tudni kell róla, azok előtt elmondja, hogy ő követte ezt el, és kérjen bocsánatot. Ahhoz, hogy meg tudjunk bocsájtani, ahhoz tudnunk kell, hogy mivel tartozik nekünk a másik. Milyen adósság listánk van, amit a másiknak ki kellene egyenlítenie, azaz milyen sérelmeink vannak. Ha ezt tisztáztuk magunkban, utána lehet szembesülni a másik féllel. Utána elmondhatjuk neki, ez és ez történt. Kérhetjük tőle, hogy kérjen bocsánatot és ismerje be ezeket. Van azonban, amikor nem jó és nem bölcs dolog a szembesítés, szembesülni a sértő féllel. Hogyha még mindig bántóan viselkedik, hogyha manipulál, lelkileg uralkodik felettünk, vagy hogyha veszélyt jelent ránk lelkileg és testileg, akkor nem kell szembesülni. Példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged. Van olyan eset tehát, amikor nem bölcs dolog szembesülni azokkal, akik megsértettek minket, és elmondani, hogy mit tettek. Miután rájöttünk arra, hogy milyen adósságaink vannak, utána dönthetünk úgy, hogy átadjuk ezeket az adósságokat Istennek. Megvan tehát a lista a sérelmeinkről, és megvan, hogy mivel tartozik nekünk a másik. Adósságbehajtók lehetünk, és döntenünk kell, hogy mi magunk akarjuk ezeket az adósságokat rendezni. Azt akarjuk, hogy alászkodjanak meg előttünk, boruljanak térdre, könnyezve kérjenek bocsánatot, és legalább egy csokor virágot adjanak, míg ráadásba kárpótlásul, miután mindenki mással elrendezték. Dönthetünk úgy, hogy mi milyen kemény emberek vagyunk, és mi megérdemeljük, vagy dönthetünk úgy, hogy átadjuk Istennek az adósság kezelését. Ez azt jelenti, hogy ráírjuk erre az adósság listára saját kezünkkel, hogy teljesen ki van fizetve. Többé ez az ember már nem tartozik nekem, mert én Istenre bíztam ezt az egész dolgot. Ezentúl már csak Isten is a sértő félnek az ügye. Nem tartozik nekem az illető semmivel. Ha Isten kimunkálja benne, akkor lehet, hogy oda fog jönni és bocsánatot fog kérni, lehet, hogy megpróbálja rendbehozni, amit lehet, de már nem várjuk el tőle. Ha Isten megadja, akkor megadja, ha nem, akkor sem haragszok rá. Nem éreztetem vele semmilyen körülmények között, hogy ő hogy megsértett engem, hogyha ráírtam erre a papírra, hogy teljesen ki van fizetve, és átadtam az adósság listát Istennek. Ezzel indul el valójában a megbocsájtás folyamata. De ez még csak a megbocsájtás, nem a bizalom helyreállása. A kettő teljesen különböző dolog. A megbocsájtás M betűvel kezdődik, a bizalom pedig B betűvel kezdődik. Tehát azzal, hogy megbocsájtok valakinek, még nem jelenti azt, hogy megbízok benne, és ugyanúgy megyek oda hozzá, mint előtte, hiszen lehet, hogy a sebem még nem gyógyult be teljesen, csak elindult a megbocsájtás folyamata. A következő dolog az, hogy vállalom a kárt. A megbocsájtásban a nehéz rész ráírni a lapra, hogy teljesen ki van fizetve, a drága része pedig vállalni a kárt. Hiszen Dávid nem mehetett egyből vissza, nem telepedhetett be a saját szobájába vagy lakosztályába, ahol eddig volt, kárt szenvedett. Bújdosnia kellett továbbra is, még ha megbocsájtott, akkor is. Nincs itt semmilyen csodatevő imádság, ami segítene. A megbocsájtással mi vállaljuk a kellemetlenséget, a nehézséget, a gyötrődést önként. Ez nem azt jelenti, hogy a mi felelősségünk, ami történt. Nem azt jelenti, hogy igazságos volt, és ennek így kellett lennie. Mégis dönthetünk úgy, hogy vállaljuk a kárt. Azért, hogy elkezdődhessen összetört testünknek vagy lelkünknek gyógyulási folyamata. Ha nem vagyunk hajlandók vállalni a kárt, nem kezdődik meg a gyógyulás sem. Innentől lépnünk kell. Nem fekhetünk úgy, mint egy összetört kiskutya az út szélén, arra várva, hogy majd mások jönnek és hozzák nekünk a gyógyulást, hogyha vállaljuk a kárt, vállaljuk azt, hogy nekünk kell lépni. Nem azt várjuk, hogy majd jön a másik, és kéri, hogy bocsássunk meg. Fölkelünk, és megyünk tovább. Végül a megbocsájtást a mindennapokban kell megélnünk. Úgy teszünk, mintha már nem tartozna nekünk az illető. Lehet, hogy már nem bízunk benne úgy, mint régen, de nem is emlékeztetjük őt a történtekre semmilyen formában. Sem SMS-ben, e-mailben, sem csípős megjegyzésekben nem emlékeztetjük arra, amit tett velünk, hiszen teljesen ki van fizetve az adósság. Így döntöttünk, ráírtuk saját kezünkkel, és átadtuk Istennek. És úgy tudjuk megélni a megbocsájtást a mindennapokban, hogyha nem is bízunk meg a másikban, de elkezdjük őt is tisztelni, ugyanúgy, mint a többi embert. Annyi kapcsolatot láttam már tönkre menni és felborulni, bár a felek együtt maradtak, de nem kezdte eltisztelni megbocsájtás után, vagy a megbocsájtás elindulása után az egyik fél a másik fele. nem tisztelte, hanem lenézte, megvetette. És hogyha egy valamiben bűnös, úgyis bűnös az összes többiben is. És utána vádolta, kárhoztatta. Meg kell élnünk a megbocsájtást a mindennapokban. Ez nem könnyű. És ez az igazi megbocsájtáshoz vezető út, amikor fölvállaljuk a fájdalmakat. Tehát a megbocsájtást a mindennapokban kell megélnünk. Ez csak a kezdet. Ami pár mondatban elhangzott, ami pár percben elhangzott, így kezdődhet el a megbocsájtás, és utána folyamatosan kell élnünk a mindennapokban, azzal a tudattal, hogy már nem haragszok rá. Így rendeződhet egy-egy nagyon nehéz kapcsolatunk. Meghatározzuk, hogy milyen sérelemért, ezért mivel tartoznak nekünk. Az adósságot dönthetünk úgy, hogy nem mi akarjuk elrendezni, hogy tönkre menjen az egész életünk, hogyha nem történik meg, hanem átadjuk Istennek. Ráírjuk saját kezünkkel erre a listára, hogy teljesen ki van fizetve. Vállaljuk a kárt, azaz vállaljuk azokat a nehézségeket és terheket, de felkelünk és megyünk tovább. Rendezhetjük az emberekkel a kapcsolatainkat, és rendezhetjük Istennel is a kapcsolatunkat. Megbékélhetünk Istennel és emberrel is, hogy aztán tudjunk itt ezen a földön munkálkodni, be tudjunk állni abba a munkába, amire Isten szánt minket. Kereshetjük Isten tökéletes akaratát, ahol ő megadja mindazt, amire nekünk szükségünk van. Bármikor kérhetjük, hogy rejtsen el az ő szárnyai alatt, hogy kezdje el átvenni az érzelmeink fölött az uralmat, érzelmeink, gondolataink, beidegződéseink fölött. Kérhetjük, hogy legyen Úr mindenben, kapcsolatunkban és a szolgálatunkban. Isten legyen ebben segítségünkre. Amen.
Kicsit lámpalázosan indultam neki ennek a beszámolónak, mert hiszen nem Saulról kell beszélnem, vagy Dávidról, hanem váltam azt, hogy beszámolok arról, hogy Isten hogy segített megbocsátanom, és hogy indította el megbocsátás folyamatát az életemnek olyan helyzeteiben, amik úgy 30 évben elég sűrűn jöttek egymás után. Talán azzal kezdeném, hogy hajlamosak vagyunk onnan indulni, hogy talán az ember az, aki lép először, és Istenhez szólva azt mondja, hogy Uram, ezt vagy azt tettem, úgy bánom, gyere és segíts rajtam. Ehhez képest azt tapasztaltam, és talán az egész Biblia arról beszél, hogy mi csak úgy fordulunk Istenhez először, hogy Uram, már élni sem akarok. Már azt sem tudom, hogy merre tovább. Annyira fáj minden. Csak gyűlik a sok adósság, és azt sem tudom, mit tegyek vele. És akkor hirtelen megszól egy hang, vagy csak nem is hang, hanem ott találjuk magunkat egy templomban. Vagy ott találjuk magunkat egy beszélgetésben, ahol nem is a másik szól, hanem Isten azt mondja, hogy szeretlek. És arra a kérdésre, hogy hát már senki sem szeret engem? Ott a válasz, hogy de igen, Isten szeret. De hát hogy létezik, hogy szeret? Vagy hogy tudom ezt fölfogni, hogy ő szeret? Honnan tudja, hogy én mit érzek? És akkor ott van a kereszt, ahol egyrészt hozzánk szól Isten. Először nem rólunk szól, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, hanem azt mondja, hogy nézd, szeretlek, ugyanazt átélem, mint te. Elhagyott vagyok teljesen, míg az apám is elhagyott. Annak ellenére, hogy meghallottam Istennek ezt a szavát, hogy szeret, még sok mindent nem értettem, és számtalan olyan dolgot követtem el, amit utólag bánok, és tudom, hogy nem kellett volna. És jó belátni, mert a megbocsátásnak a másik oldala az, hogy a felelősséget el tudjuk vállalni. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz már olyan talajon kell állni a lábunknak, amit csak Isten szeretete lehet. Van egy olyan ige kapcsolódás a Bibliában, ami egész különösen szólt hozzám egyszer. És az ószövetségi történethez Isten úgy fűzött magyarázatot, hogy amint úgy gondoltam, hogy hát ez ószövetség, és akkor lássuk, hogy milyen vigasztaló szó hallatszik az újszövetségből. Először Amnon és Támár története volt, amit olvastam. Ez egész különösen kapcsolódik így Dávidnak az életéhez, hisz az ő leszármazottairól van szó. Az történt, hogy Amnonnak megtetszett Támár, aki az ő rokona volt, és addig ügyeskedett, amíg becsalta magához. Viszont utána annyira meggyűlölte őt, így írja az ige, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és ezt mondta neki Amnon: kelj fel, menj innen! De ő ezt felelte neki: ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgatni rá, sőt kiáltott a szolgálatára álló legénynek, és ezt parancsolta: kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, és zárd be utána az ajtót. Hát így éreztem én is magam, mint akit törbe csaltak, és utána kiraktak az utcára. De nyilván Amnon már önmagában is látta, hogy hibázott, tehát nem tudott hova menni ezzel, nem Istenhez fordult. Ugyanezt éltem meg én is. Megértettem, hogy a másik miért úgy cselekedett, ahogy tett. Hogy ő is egy olyan családból származik, akár csak én, vagy valamelyikünk, akármelyikünk, ahol egyik bűn a másikból származik. És így szépen vissza lehetne vezetni a fonalat egészen Ádámig, Éváig, akiknek Isten szintén már első feleletként, vagy szóként megmutatta, hogy ő szereti őket, és már kész a megoldás. Így szólt hozzám is a megoldás, már János evangéliumából, amikor Jézus a házasságtörő asszonnyal beszél. Előtte szól a többiekhez, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Mert mindenki elmegy. És azt mondja, hogy én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Hát hogy jöhetnék én ahhoz, hogy akkor hibáztassam azt, aki ellenem vétkezett? Sőt, mi több. Nem olyan vagyok én is, mint ez az asszony. Egyik bűnből a másikba. Hát bűnnek nevezzük, így kánoáni nyelven. De Isten tudja, hogy ilyenek vagyunk, ez a természetünk. Keressük a szeretetet, keressük azt, hogy megértsenek mások. És néha ezt nem nála keressük, mert az ember férfit és nőt teremtett, és bennünk van ez, hogy társaságra, társra vágyunk. Ő azonban nem olyan főpapunk, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Ez a zsidókhoz írt levélben van az a rész, és mindig úgy átjárja a szívemet, amikor elkezdem sajnálni magamat, akkor tudom pontosan, hogy ebben a pillanatban sem vagyok egyedül. A másik nehéz dolog, amiben a megbocsátás útjára engedett Isten, és ebben támogat, az, hogy egy kislányom van, akit egyedül nevelek, és valahogy helyette kell megbocsátanom az apjának. Tudom, hogy Isten apja helyett is apja, és látom azt, ahogy Isten ezt meg is valósítja az ő életében. Mégis az a teljes szabadon engedés, amit így a bőjt időszakában is Isten úgy eszünkbe juttat, hogy milyen a neki tetsző bőjt, az, hogy a fogjainkat elengedjük. Az érzem, hogy nem valósul meg teljesen az életemben. És ez talán nem is olyan nagy baj, mert ő ismer. És tökéletességről csak álmodhatunk. De az, hogy nem illik minden tökéletesen egybe, az még nem tántorít el bennünket, vagy nem kell eltántorítani attól, hogy elé álljunk. És olyan jó, hogy buzdít arra, hogy ne halogasson, hogy szóljak hozzá. Akkor is, amikor azt érzem, hogy csak nehezedek, csak nehezedik az életem, hogy ő akkor is úgy szeret, ahogy vagyok. És szeret mindannyiunkat, úgy, ahogy vagyunk. Imádkozzunk. Uram, hálaadás van a szívemben, hogy hallhattuk az igédet. Kérlek, őrizd meg szívünkben az igédet, hogy ez szerint éljünk, és ne feledjük szavadat. A kísértéseinkben se feledjük szavadat. Uram, és te látod, hogy kinek vagyok én nehéz esete. Kinek az életét nehezítik meg szavaim, cselekedeteim. Segíts úgy élnem, hogy már a földi életem a neved dicsőségére lehessen. És Uram, te látod, hogy kikkel van nekem nehéz dolgom. Melyek kapcsolatok nehezítik az én életemet. Uram, tőled kérem a megbocsátás ajándékát a szívemben. Taníts úgy szeretni, ahogy te szeretsz minket, ahogy te szeretsz engem. Mindezt a te szent fiad, Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. És mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.